Ugyan a Szabó Bence igazoltan van távol, mégis nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szentkuti Ákost.
Hello, nagy szeretettel köszöntelek én is. Ez a éve nem találkoztunk.
Nem, hát idén még biztos nem találkoztunk. Nagyon köszönöm.
Boldog új évet akkor.
Boldog új évet. Január 31-ig ezt állítólag lehet ütésmentesen mondani.
Legyen
tehát,
így, legyen
tehát
így.
Tehát büntetés nélkül lehet mondani, hogy boldog új évet. Na szevasz! Szóval köszi nagyon, hogy ma újra itt vagyunk, és egy számomra kedves témáról fogunk beszélgetni. Ez pedig az, ha nem is az oldtimerek, de a régi autóknak a szeretete, ez az, ami megadja a kezdőlökést. Nemrég írtál egy cikket a Total Car-on, és már arról, hogy az idei OT minősítést megérdemlő autók, azok valójában mit is jelentettek 95-ben az utcaképnek, és mit jelentenek ma. És ez azért kedves téma számomra, mert én nekem van egy ilyen alapvetésem, hogy az a tárgy, legyen az egy autó, legyen az egy bicikli, vagy bármi, amire vigyázol, ha vigyázol rá és karbantartod, akkor az idők végezetéig működni fog és szolgálni fog téged. És ha most belegondolok abba, hogy ma vannak-e olyan autók, ezt nem megyek a régen minden jobb voltra, nem kell arra gondolnotok, se nektek kedves autók, se neked kedves Ákos. Szóval, ha arra gondolok, hogy ma vajon mely autók lehetnek azok, amik majd 2055-ben elérik ezt a minősítést, és még használhatók lesznek, szeretnék ilyen varázsgömböt, vagy ilyen jósgömböt alkalmazni.
Én azt gondolom, hogy ha valaki akarni fog oldtimert a mai autókból 2055-ben, akkor nem lesz akadálya annak, hogy lehessen. Hiszen minden technológiai lehetőségünk adott arra, hogyha esetleg nem is maradnak meg olyan állapotban, ami méltóvá teszi őket az akkori OT-re, akkor is vissza lehet majd hozni az eredeti állapotukat. Amennyiben ez nem pénzkérdés. Nyilván, amit mondasz, hogy mindig is voltak és vannak tartósabb konstrukciók, kevésbé tartós konstrukciók. De inkább én szerintem az itt a fő fókusz, hogy mennyire sok idő telt el már 1995 óta is. Tehát ugye az oldtimer rendszám, az oldtimer minősítés, ami nem automatikusan jár minden autónak, hanem komoly előfeltételei vannak műszakilag és kinézetileg annak, hogy valami oldtimer lehessen. Rengeteg idő eltelt 95 óta. Tehát, hogyha most belegondolunk, hogy ma mennyire természetesnek veszük az okostelefonokat, meg ezt az egész felgyorsult világot, akkor ténylegesen ledöbbenünk azon, hogy mondjuk a 95-ös évben jött el a legelső önállóan számítógéppel megrajzolt animációs filmje, a Toy Story.
A Toy Story.
A Toy Story, igen.
Te is láttad a moziban akkor?
Hát én akkor éppen azzal voltam elfoglalva, hogy megszülessek.
Ja, bocsáss meg, te hanyas vagy?
Én 95-ös vagyok.
Hanyas úgyhogy, vagy?
Ha lennék olyan állapotban, akkor én is mehetnék OT-re, de hát ahhoz még nagyon sok motorjavítás és lakatolás és fényezés vár rám is.
Apám, te ilyen fiatal vagy.
Hát...
Jól titkolom, ez a titka. De ebben se gondoltam. Szóval igen, 95 óta, hogy mennyi minden történt, hát lásd, szakállan nőtt.
Igen, de hogy azóta bepótoltam a Toy Story-t, és az is megvolt egyébként, hogy a Toy Story filmnek a vágása és renderelése, és abból is tényleg a számítógépes animáció elkészülése, az 93 évnek megfelelő renderidő volt, tehát 800 ezer óra fölötti idő volt, az akkori számítógépekkel, nyilván több géppel vágták, folyamatosan, szimultán dolgoztak, de hogyha belegondolunk abba, hogy akkor néhány száz megahertzes processzorokkal, amiknek mostanra több magon a többszöröse van még az okosórádban is, hogy egy mennyire más világot éltünk, amikor a Windows 95 megjelent az első grafikus felületű Microsoft operációs rendszer, itt tényleg eltelt 30 év, azt, hogy ezt nekünk egy kicsit nehéz elfogadni, hogy már 30 év eltelt azóta, és viszonylag modernnek tűnő autók lehetnek oldtimerek már. Ez tényleg ez az idő. Inkább.
Az az érdekes, hogy szerintem az idő az nem fogott minden ugyanúgy. Tehát a formavilág, az, amit a 90-es évek közepén nagyon sokan el tudtak érni, az az újítási vágy, amire nem jövök rá azóta se. Hiába olvasok cikkeket, rákeresek arra, hogy mi volt a titka annak, hogy a 90-es években ilyen formájú autókat, lásd Fiat Bravo, Fiat Brava, lásd Ford Focus, lásd Fiat Barketta, amikről egyébként szó is lesz. A Ford Focus az nem 95-ös,
az 98-as, igen, az egy pár évvel
fiatalabb. De mondjuk a 90-es évek közepét, végét nézzük, akkor azért olyan újítások voltak, amiket azóta is keresünk. És az, hogy pont az előző adásban beszéltük Bencével, hogyha most kinézel az utcára, akkor egy ilyen nagy uniformizált maszlagot látsz az utakon, mert hogy minden autó ugyanúgy néz ki. Pont jöttem ma reggel be a rádióba, és néztem a egymás előtt állt két nagyon hasonló autó, és nem tudtam megmondani így elsőre a különbséget, mind a kettő fekete volt, csak az egyik Merci, a másik Kia. És egyszerűen, érted, ilyet 95-ben nem tudtál. Nem tudtad volna ezt elérni, vagy nem tudtad volna ezt érezni, mert nagyon elrugaszkodóak voltak, nagyon, nagyon körülhatárolhatók voltak az autók.
Hát egyrészt nagyon ránk esett a globalizáció azért az elmúlt 30 évben.
De a formavilágban is.
A formavilágban is szerintem. Hát vegyük észre, hogy nagyon sok ázsiai gyártó alkalmaz európai formatervezőket, és fordítva is előfordul ez, mert nagyon sok európai gyártó meg a hatalmas piacot kecsegtető ázsiai közönségnek szeretne inkább megfelelni. De ez csak az egyik fele, a másik fele egy technikai rész, hogy manapság ugye a biztonsági normák miatt nagyon vastag oszlopokkal, nagyon magas övvonallal kell operálni, a fényszórók ugye megnőttek, ami sokkal jobban is világítanak, de ez mind-mind olyan funkcionális lépés, ami egy kicsit nehezíti az egyéniséget azért.
Kicsit. De hogy az szerintem nem veszi a lehetőségét annak, hogy lehessen ugyanúgy egyedi autókat gyártani. Nem tudom, lehet, hogy ezt nem most fogjuk
megfejteni. Vannak is, lásd a Renault, ugye?
Vannak, jó, igen, de hogy ez visszaköszön a régire. Tehát, hogy igen, de hogy a Renault a maga idejében az első Renault, amikor megjelent, feltételezem, hogy akkor is neki rácsodálkozott. Most meg a retro érzés miatt csodálkozunk rá. Én azt az érzést keresem, hogy ma rácsodálkozzunk egy autóra, amilyet még nem láttunk. Amihez még hasonlót se láttunk.
Igen, csak annyi autó van közben, tehát hogy régen az embernek a szeme is jobban ki volt éhezve és élezve az autóra, mert alig láttunk autót, most meg tényleg léptennyomon felborulunk bennük, mert annyi van körülöttünk, és lehet, hogy egy kicsit mi is megtelítődtünk ezzel az érzéssel.
Jó, oké, ezt elfogadom. Ez így tiszta és világos. Na jó, menjünk rá a cikkre, mit szólsz, illetve a 95-ös autókra, amik jó eséllyel, ha valaki vigyázott rájuk, akkor OT-s autók lesznek.
Jó, rendben. Nagyon-nagyon sok autó van, és igazából én formai ikonokkal kezdeném, mert szerintem a legsokkolóbb az, hogy az Opel Vectra második generációja, tehát aminél a tükörből tovább húzott ilyen fényárnyék vonal megy át egészen a géptetőn végig az autó elejéig, az egy olyan modern, letisztult, gömbölydelt, szappantartó forma volt, amit sokkal fiatalabb autónak gondolnak, és szintén egyébként formailag egy nagyon erős dobás volt a Peugeot-tól a 406, ugye ezek mind ilyen polgári szedánok voltak akkor, tehát akkor egy jómódú család az jellemzően reálisan ilyen autókat választott, és ezekből már előfordulhat, hogy korai példányok annyira jó állapotban megmaradtak, vagy annyira nagy lelkesedéssel rendbe teszi őket valaki, hogy oldtimer rendszem lehet egy ilyen autón.
Az említett Vectra az egy nagyon kényelmes autó volt. A bátyámnak volt egy ilyenje. Mondjuk őt jól átverték.
Igen, ezek elég kényelmes kocsik voltak, és nem is voltak kifejezetten drágák. Tehát az európai piacoknak a kevésbé tőkeerős részeire egy hatos alapmotorral, nem túl erős felszereltséggel, de kedvező áron meg lehetett venni, úgyhogy népszerű autó itthon is.
Igen, és nem ez a fapados verzió volt. Mielőtt tovább megyünk, azt tisztázzuk már, hogy mi kell az OT-hez. Tehát én benne még sokáig én abban a hitben értem, hogy az OT-s autókat nem lehet csak, mit tudom én, éves szinten 10 000 kilométerig használni. Ez így is volt talán, de hogy most ezt eltörölték?
Én erre nem emlékszem, hogy lett volna ilyen valaha. Az biztos, hogy az oldtimer minősítés az egy kiemelkedő esztétikai és műszaki színvonalat jelent ahhoz képest, ami az átlagot képviseli az adott példányból. Most mondok egy-két lehet, hogy furcsának hangzó példát. Ugye egy Zsigulit azt Magyarországon mindenki ismer, a szakmában is, meg a szakmán kívül is. Tehát egy Zsigulinak gyönyörű patika, makulátlan állapotban kell lennie, alulról, felülről, mindenhonnan kívül belül, Ráadásul, mivel ugye a Zsigulit ismerik is azért a vizsgabiztosok, hiszen 30 éven át vizsgáztatták, ezért pontosan tudják, hogy melyik csavarfej rugótorony nem gyári, vagy nem az autóhoz méltó, vagy hogy azon soha nem volt gyárilag fekete alvázvédő, és akkor legyen színre fújva az alja. Tehát egy Zsigulinál nagyon magas minőségi standardnek kell megfelelni ahhoz, hogy te oldtimer rendszámot kapjál, egyszerűen azért, mert sok van belőle itthon, mindenki ismeri, és nagyon fontos, hogy egy kiemelkedő állapotú autóra kerülhessen csak rá az OT rendszám. Ritkább típusoknál azért ez nem egészen van így, tehát a kis szériás, itthon kevéssé ismert autókból akár egy, nem mondom, hogy nem olyan jó állapotúra, de egy megőrzött és kicsit használtabbacska autóra is rákerülhet az OT rendszám. Úgyhogy alapvetően az OT nemzetközileg nem jelent hivatalos elismerés, tehát nem olyan, mint egy FIVA, viszont
az micsoda?
Az a nemzetközi veteránjármű regiszter, ami egy nemzetközi szervezet által kibocsátott minősítés, ami egyébként automatikusan jár magyar OT rendszámmal is, hogyha itthon szeretnéd forgalomba helyezni, de az tényleg egy olyan minősítés, amit a világ minden táján ismernek, és akár az autó piaci értékét is jelentősen befolyásolhatja.
Ezek azért többnyire az ilyen 50-es, 60-as évekből megmaradt autók, nem? Vagy még korábbi
ott
autók,
is,
vagy mondjuk egy Ford T modell.
Igen, ebben is van persze fiatalodás, de én inkább azt mondanám, hogy minél értékesebb egy autó, annál több értelme van egy ilyen nemzetközi elismerésű minősítést rátenni, mert a piaci értékét befolyásolja. A Ford T-modell pont egy nagyon jó példa, mert ez egy 100 éves kocsi, és mégsem igazán értékes, tehát hogyha akarsz venni magadnak egy T-modellt, akkor ki lehet gazdálkodni a költségvetésből, mert ezek nem drága autók, hiszen ebből akkor rengeteg volt.
Ja, hát mondjuk a rengeteg az akkor... Nem tudom, mit jelentett akkora rengeteg, meg ugye most tudjuk, hogy mit jelent a rengeteg, de hogy ehhez képest az, hogy
igen, meg,
mondom,
meg,
nem fulladtak bele az emberek azért a Ford T-modellbe
sem. Nem, de sajnos el is kezdett kihalni egyébként az a generáció, akit ez valójában igazán érdekel, és emiatt tényleg a T-modellára egyáltalán nem ment el fölfelé, és most nem akarok konkrét számokat mondani, de tényleg ez a 3-4-5 millió forint körüli összegből lehet venni egy használt T-modellt, ami elfogadható állapotú. Úgyhogy...
Egyébként van, aki használja mai napig? Szerinted?
Biztos vagyok benne, hogy nincs.
Nincs.
Biztos, ki akar menet közben előgyújtást állítani, meg ilyenek azért.
Hát meg... figyelj, biztos, hogy vannak a... ki az a csávó, akinek minden... tudod, még tévéműsor...
Jay Leno.
Igen, a farmeros csávó.
De én se hinném, hogy...
Tehát de szerintem ott gyűjteménye van?
Lemegy a forgatás, és hazamegy a valamilyen autójával, ebben biztos vagyok. Na mindegy. Szóval, hogy alapvetően az oldtimer minősítés Magyarországon nagyon sok előnnyel jár. Ilyen például, hogy csak 5 évente kell műszaki vizsgára vinni, ilyen az, hogy kedvezményes áron lehet biztosítást kötni rá, hirtelen alig kell rá bármilyen adót fizetni, szóval nagyon sok szempontból egy jó dolog, hogyha az embernek oldtimer rendszám van az autóján, de ez nem azt jelenti, hogy az OT rendszám automatikusan szentség. Egyáltalán nem szentség. Ez egy elismerő minősítés, és egyfajta minősített hobbi autó. Az ember nem kimondva vállalja azt, hogy keveset fogja használni, hanem azt vállalja tulajdonosként, hogy a jó, megőrzött, vagy éppen felújított állapotát a lehető legjobban tartja. Tehát senki nem mondja neked azt személyesen, hogy te az oldtimer rendszámos autóddal nem mehetsz ennyit, vagy nem mehetsz télen, vagy nem használhatod ekkor meg ekkor, mert ugye Németországban például van hobbi autórendszám, ilyen idényrendszám, ami csak azt hiszem márciustól októberig teszi használhatóvá a kocsit, de a magyar OT-nál ilyen nincsen. Ott tényleg annyi van, hogy garantálni kell a műszaki és esztétikai állapotát. És gyakorlatilag ennyi, és ezért cserébe kapsz olyan kedvezményeket, amiket másképp nem kaphatnál meg, hiszen máshogy nem lehet 5 évente autót vizsgáztatni.
Igen, ez apropó autóvizsgáztatás, ott még lesz egy hírünk majd a végére.
Igen, majd a végén lelombozunk mindenkit, hogy
hát,
drága
igen,
lesz a műszaki.
Menjen el a kedvünk. Minden drágul, és akkor ez alól a műszaki vizsga sem lesz kivétel.
Na, de nagyon
most,
nem.
Igen, de most ne térjünk, ne kalandozzunk el. Menjünk vissza, tehát az a 95-ös autókra, és a kedvenceinkre. Te ugye írtál egy hosszú cikket erről, ahogy az előbb is mondtam, és itt nyilván teljesség igényével, de teljesség lehetetlenségével.
Igen, ugye alapvetően 95-ben nagyon erősen reprezentáltak a roadsterek. Akkor hát még mindenki sporta. Hát ugye az angol roadster vonalat azt sokan megérezték, hogy mennyire jó lenne a szalonunkban egy ilyen autó, és emiatt felpörgött akkoriban. Ugye a Mazda MX-5-nek az 1989-es megjelenése az jelentősen felrázta az állóvizet, tehát akkoriban a hagyományos brit roadster az már ténylegesen egy ilyen végtelenségig elernyeztett, ilyen elsőkerekes Lotus Elánok, meg amit el tudsz képzelni, minden szörnyűséget megtettek, és a Mazda MX-5 az felrázta az állóvizet, és ennyi év kellett nagyjából ahhoz, hogy erre a többi gyártó is reagálhasson. És ugye akkor jött a BMW Z3.
Fú, apám.
Ami egy nem elérhetetlen áru, mert nem egy Z1 volt, de egy azért viszonylag drágább roadster volt, és ugye a James Bond GoldenEye-ban szerepelt. Uh-huh. A BMW Z3 egyébként abból a szempontból is érdekes, hogy ez az első olyan BMW, amit kizárólag a gyártónak az amerikai gyárában készítettek, tehát nagyon fontos modell volt nekik. A filmes szerepét azt ismerjük.
A Z3-ból egyébként készült, illetve kísérleteztek egy ilyen bitangerős Z3-assal, csak mivel kicsi volt a motortér, ezért ez egyszerűen kezelhetetlen volt. Egyrészt nem tudták azt a nyomatékot előidézni ebben a pici motortérben, másrészt meg, amikor már sikerült nagyjából ezt összerakni, ha nem is azt, amit terveztek, akkor nem tudott az úton maradni, mert
igen,
annyira könnyű volt.
Igen, ez egyébként nagyon, nagyon érdekes dolog volt, igen, hogy a legelső szériás Z3 az igazából nem volt erős, abban egy sima 1.8-as, 8 szelepes, ja, semmi izgalom motor volt.
A legjobb, semmi izgalom, de érted, ezzel nem vitézkedni mész
az utakra
egy
Z3-assal. Abszolút nem, és utána belepasszírozták egyébként az elejébe a sorhatosokat, és ugye az Z3M az ráadásul 3000 köpcent is volt, tehát ott már azért megérkezett az erő, csak elkezdett az autó ornehéz lenni, és ráadásul, igen, még az E30-as szériából megmaradt régi hátsó futóművel dolgoztak, ami azért nem egy kettős kereszt lengőkarna, és viszonylag könnyen elpattogott az úton. Úgyhogy ez végül is inkább egy ritkaság mai szemmel, mint egy sportautó, és én mindig azt szoktam mondani, ha valaki Z3-at szeretne venni, hogy az 1.9-es motorral kell megvenni, a 16 szelepessel, azzal nagyon pörgős, nagyon hangulatos, és balanszban van.
Ez ami a papíron 1.8-as, ugye?
Nem, az 1.8-as az még 8 szelepes volt, az egy ilyen ványat, nem olyan jó hangú, nehezen felpörgő motor, a 16 szelepesnek ugye teljesen más a hengerfeje, és az sokkal élesebb, sokkal fickósabb, sokkal jobban passzol az Z3-nak ehhez a kis fürge játékos hangulatához. Egyébként mai szemmel nagyon nehéz is belegondolni, hogy ezek mennyire kicsi autók. Ténylegesen megnézed, és mint egy játékautó. Tehát, hogy ugye a James Bond filmben is nagyon rövid szerepe van, és ennek valószínűleg olyan okai vannak, hogy...
Nem fér be,
hogy... Hát...
Pierce Brosnan.
Igen, de hogy legalábbis nem elegáns kiszállni ebből egy 1.90 magas ügynöknek. Na. Úgyhogy ez egy nagyon különleges autó, mert igazából hiába volt utána a Z4, az már egy jóval komolyabb, jóval nagyobb, jóval nehezebb kocsi lett, és a Z3-nak ilyen értelemben igazi utódja nem is lett, de ez
nem lett, és azt áruld már el, hogy annak mi lehet az oka, hogy csináltak egy ilyen formát, ami egy teli találat, és hogy ezt nem tudták folytatni.
Szerintem a piac reagált
erre. De itt is a piac a hibás.
Én azt gondolom,
annyira
hogy...
rossz, mert már a mai beszélgetésünk során már másodjára a piac a hibás. Az el piaci elvárások.
Nem a piac nem hibás, hanem igazságos. És hogyha az emberek a BMW vásárló komolyabb, nagyobb, erősebb konstrukcióban szeretné ugyanazt, akkor abban fogja megkapni. És az E3-ból az E4 lett, és sikeresebb is lett egyébként ugye az E4, most már többedik utódját éljük. Én azt gondolom, hogy ez mindig kiderül egy idő után, hogy mennyire fogadja be a vásárló réteg azt a terméket, amit a gyártó lerak az asztalra, és ez a mai autóknál sincsen másképp. A gyártó azt fogja gyártani, amit megvesznek, hiszen ebből él. Nem a rajongókból, hanem a vásárlókból. De ha már ugye 95-nél vagyunk, akkor még a roadsterek kategóriájában még megemlíteném a Punto platformra épülő Fiat Barkettát, ami egy design szempontból egy nagyon erős, tehát ez ennyire hát csónakforma, ennyire csónakforma
nem
autót.
Nem féltek, tehát ott a bátorságot érzem mai napig.
Igen, igen, ez egy ilyen büszkén játékos valami.
Igen.
Hát nem is lett olyan sikeres, tehát a míg BMW Z3-ból elment 300,000 darab, addig
ebből bar, valami 57,000?
Ebből nagyon, ahhoz képest nagyon kevés, igen, a hatoda. Ha belegondolunk, ahogy az MGF sem lett sokkal sikeresebb, az is egy 1995-ös alapkonstrukció, középmotorral, szexibb, de abból se lett igazából MX-öt verő.
Na, van itt még, ahonnan ezek jöttek, úgyhogy folytassuk a szünet után. Szentkuti Ákos a vendégem, a témánk a 95-ben született Szentkuti Ákos és a 95-ben született autók, amik, egyébként neked ezért volt ennyire fontos ez a téma, hogy a 95-ös autók, vagy ez csak utólag jöttél rá, hogy te is akkor születtél?
Nem utólag jöttem rá, hanem már teljesen képben voltam ezzel. Igen, van azért ezzel egy ilyen szekunder nosztalgián.
Oké. Egy ilyen bakancslista. Na jó, van, folytassuk ugyanitt. Nagyon rövid szünet.